Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségébe. Örvend egész föld az Istennek. Szegjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét. Ő tartott életben bennünket, és nem engedte, hogy lábunk kimúljon. Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint az ezüstöt, ezek a 66. Zsoltár szavai. Most Isten tiszteletünk kezdetén a 7. dicséretet énekeljük. Adjatok hálát az Istennek, így kezdődik ez az ének. Reméljük eltaláljuk majd a hangot, mert ritkán énekelt énekelsz.
Köszönöm Istennek a Mátét, aki igazából áldott ige hirdető. Nagyon nagy élmény volt a múlt héten az ő ige hirdetése. És Ildikóért szeretnék imádkozni, a tanítványomért, és a fiáért is azért, hogy tudjon tisztességesen együtt lenni az anyjával, mert nagyon bántalmazza. Ami egy rettenet, szóval ez egyszerűen szokatlan. szakaszon.
Tudom, hogy már van a születésnapja. Istenem.
Én is szerettem volna, hogy Zoli szóba hozott ma délután, lesz egy örmény istentisztelet, amin énekelni fogunk, és ezért szeretnék nem az éneklését, hanem magáért az istentiszteletét egy imád kérni. Nővéremért Margitért, akinek nemrég volt a születésnapja, hálát szeretnék adni, illetve az apósomért szeretnék egy imád kérni, akinek szintén nemrég volt a születésnapja.
Főiskolán, és másrészt pedig, hogy a gyülekezet imádkozik az örmény népért és szeretettel adták üdvözlet.
Szeretnék hálát adni az egész életemért. Múlt vasárnap volt egy kis balesetem, ami hál' Istennek nem járt semmi komolyabb hátránya, 8 napon belül gyógyuló sérülésekkel, itt a templomból az a felé menet. És az ma van 8 hónapja, hogy a sokkal súlyosabb baleset történt, úgyhogy Évára és Zsuzsára is emlékeznék. És Rádi Mimire a agyvérzést kapott, minél hogy nagyon megint.
Ismétlés, de is Margitért szeretnék a legcsodálatosabb. Margitért, mert most volt a születésnapja.
Köszönöm.
testvére, de hogy hívják?
Gyula. Gyula. Nem Gyula.
Gyula. Gyula. Gyula.
Kis Mécses gyújtsuk meg annak örömére, hogy Péter újra itt van köztünk, és ráhozott Péter. Nagyon örülünk, hogy újra köztünk vagy. Maradt-e valakinek a szívében valami Judit?
A menekültekért imádkoznék.
Menekültekért.
És arra kérem Istent, hogy az ország vezetője, aki azt mondta, amit mondott, az szembesüljön azzal, hogy a saját ítéletét mondta ki. És térjen meg, mondjuk akkor megtérésérét imádkoznék meg inkább.
Igen, nem szabad elfelejteni, hogy a mózesi törvények megfogalmazzák már azt, amit mi átvettünk minden fenntartás nélkül, hogy szeresd a jövevényt, mert te is jövevény voltál Egyiptomban, tehát nem lehet ezt felülbírálni semmiféle politikai megfontolásból, és nagyon helyesen Európa a maga lomha és önző módján, de mégis lelkismert fundalást tudja törve, azért segít a menekülteknek. Mi nem mehetünk ezzel szemben, és nem bonthatunk zászlót azért, hogy üzzünk, kitekintsük terroristának a menekülteket, tartóztassunk a anyák gyerekét, a egyik borzalmas dolgok, történetek, ezek elfogadhatatlan, és ne könyörüljön meg a menekülteket, mert az biztos, hogy senki nem hagyja el a szülőhelyét, ha erre nincs nagyon jogos oka. Nem szokott megtörténni, hogy bár valaki békében él saját szülőföldjén, és beszélheti anyanyelvét, és mégis kóborolni akar a világon. Ez csak akkor szokott bekövetkezni, ha bármilyen fajta fenyegetettség van, és nem terrorista beszivárgás, ez egyszerűen minősíthetetlen. Olvastam valakiről Németországban, aki vett egy nagy hajót, és elment oda segíteni a menekülőket, akik gyakran éppen a hajók túlterhelése miatt vesznek a tengerbe, meg rázó fotók kerülnek a világra, partra kisodulnak, tetemekkel, hozzászó történetek ezek, senki nem kockáztat ilyennel. Hogy imádkozunk, tisztességesebb politikai hozzáállásért a világon szerte, mert az egész ügynek a kezelése vagy eredete az, hogy emberek végveszélyben nézik magukat a szülőföldjükön, ez minden közös felelősség. Sárgyban.
Szeretnék hálát adni az Úrnak, és megköszönni azt, hogy segítettünk két barátunknak, a Klárival, és azóta is beszéltem veled, hogy nagyon, ők is nagyon kedvesek voltak, de hogy jövedelem nélküliek, és továbbra is kérném az Urat, hogy segítsen őket, mert fiatalok még, hogy az életük ezen síkon sikeres legyen, mert bennük nagyon kitartóak és művészek is,
de őket elhagyom.
Nincsen jövedelmük, és nem lesznek dolgoznak. Továbbra is.
Katalin és Ágin is.
És a románáért szeretnék könyörögni az Úrhoz, hogy segítse őt a nagy szenvedéseknél. Egy olyan stádiumban van, hogy nem eszik már rendesen.
Izraelben voltunk, és pont ebben az időszakban emlékeztek a holokauszt áldozataira, aztán az elesett katonákra, és végül a függetlenség kikiáltásának az évfordulója. Pont 1948-ban volt évvége az a nap, amikor kikiáltották Izrael-búli megalakulását. Megrendítő volt számunkra mind a holokauszt emléknapján, mind a elesett katonák emléknapján, hogy a meghatározott időben megállt minden forgalom. Megszólaltak a szirénák, és egy percig az emberek álltak az utcán, az autók ott, ahol éppen tartottak, lefékeztek, az emberek kiszálltak belőlük, és így gondoltak azokra, akik áldozata hozzájárult a modern Izraelnek a létéhez, a holokauszt áldozatainak. Ma vetéseik benne van abban, hogy Izrael létezhet, számtalan kérdés van bennünk persze, de mindenképpen mi is szeretnénk szeretettel gondolni, és emlékére bűnbánattal is, hiszen ez is elgondolkodtató dolog, hogy a keresztény Európában, a hivalkodóan keresztény Magyarországon mindez bekövetkezhetett, de benne van ebben az elmúlt 17-18 évszázad mindenféle zsidó ellenessége, és nagyon jobb állapot és megférés akkor, ha nincsen más kérdés említeni való, akkor olvassunk Isten szent igényéből, de az evangélium a 16. részétől a 16. versről egy szakaszt. Egy kevés idő, és nem láttok engem. És ismét egy kevés idő, és nem láttok majd engem, mert én az Atyához megyek. Mondták azért az ő tanítványai közül egymásnak, mi az, amit nekünk mond? Egy kevés idő, és nem láttok engem, és ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem, és mert én az Atyához megyek. Mondták azért, mi az a kevés idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit mond. Megértette azért Jézus, hogy őt akarnák megkérdezni, és mondta nekik, arról tudok hozzátok én egymást, hogy azt mondtam, egy kevés idő, és nem láttok engem, és ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem. Bizony-bizony mondom nektek, hogy sírtok és jajgattok, ti a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, hanem a ti szomorúságotok örömbe fordul. Az asszony, mikor szomorúságban van, mert eljött az ő órája, de mikor megszüli az ő gyermekét, nem emlékszik többé a kínra az öröm miatt, hogy ember született a világra. Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömötöket. És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától, az én nevemben bevetne néktek. Álljunk fel és köszönöm. Mindenható és örökkévaló Isten, mennyei édesatyám, köszönjük neked a mai napot, és igény, szent igénynek azt az üzenetét, hogy fájdalom és az élet, és az élet rejtett értelme és összefüggésben vannak egymással, és mi nem a fájdalomra akarunk csak nézni, de elfogadjuk azt is, hogy valahogy te soha nem bántasz ok nélkül minket, és a megtörtént dolgok igazságát, az azokra való igazságszolgáltatás a maga idejében véghez viszed, de a te célod és szándékod, hogy valami új, valami fontos, valami élettel teli szülesség, és így szeretnék Izraelre is gondolni, ugyancsak az örmény népre rettenetesek ezek a szenvedések, annyi piszkos politikai alkú, gyávaság, önzés és illamotlanság van ezekben a történetekben, ami miatt szégyenkezünk és a bocsánatodat kérjük, és azért imádkozunk, hogy mindezek az ügyek, mindezek a gyalázatos bűnök valamilyen módon teremtenek mégis benne azt, hogy erő vagy kevés, de ti is hiszünk abban, hogy te nem hagyod a gyöngék ügyét, és nem hagysz egyedül bennünket. Köszönjük, Urunk Jézus, vigasztaló üzenetét, hogy nem veszik a tekintetét, rólunk is még meglátlak titeket, és örülni fogtok, olyan jó ez az üzenet. Kérünk, áld meg mai Isten tiszteletünket, és áld meg szeretteinket is, akik nincsenek itt, különösen betegeinkre. Gondoljunk a Gáborba és ott a Magyi Kórházba, és mindenki másra, akiket itt felét hoztunk. Üdítve szeretnék hálát adni Máté szolgálatáért, áld meg ő életét és családját is. És imádkozunk itt tanítványáért, Ildikóért és a fiáért, aki fájta az anyját. Tudunk könnyedül a betegen és ezen a szörnyű családi problémán. Uzsában Tomó Erzsélyet imádkozunk, akinek ma van születésnapja, kérünk, áld meg az ő életét. Irénkével emlékezünk Dezsőre, aki 5 éve ment el, és szeretnénk áldást kérni Irénkével is, aki segített Dezsőnek élete utolsó éveiben, hogy eredje és békessége megmaradjon. Ágival a nepáli földrengés áldozatára gondolunk, és az egész országra segíts meg a gyászolókat ott, azokat, akik otthonaikat sivatják, és az országot, hogy legyen ereje, hogy rá lenni ezen a természeti csapáson. Magdival hálát adunk unokájáért, Blankáért, aki most lesz 1 éves, és kérünk rá és szüleire áldást. Tolival az örmény népért imádkozunk hozzá. Köszönjük, hogy emlékezhettünk a múlt hét pénteken a genocidiumra, és imádkozunk azért, hogy hadd gyógyuljanak be a sebek, jelesül az is, ami miatt Örményország megszakította a diplomáciai kapcsolatait Magyarországgal, az azeri baltetjúkos kiadása miatt. Segíts megtalálni ebből a helyzetből a kivezetőt, megfelelő utat. Imádkozunk Júlcsival azért, hogy áld meg a délutáni örmény istentiszteletet. Áld meg Margitot, akinek most volt a születésnapja, és ugyanígy Rafaelért is kérünk, akinek szintén örményben volt a születésnapja. Szeretnénk Péterrel hálát adni az életéért, azért, hogy a balesetéből felsegítetted őt, és gondolunk arra a tragédiára, ami ma 8 hónapja volt, és emlékezünk Ivára, Zsuzsára, áld meg drága emlékeket és kárményéért, és imádkozunk, aki a győzést kapott, és várnak csodálatosabb magítét, imádkozunk áldni az ő életét. Cesnérivel, unokatestvéreivel gondolunk, te áld meg őt is, férjét betegségükben. Üdít a menekültekért, imádkozunk, úgy üdörüljön országunkon, hogy ne az őrzés, a bolvasság, az égvalmatlanság jellemezen bennünket is, könyörülj azokon, akik mindent hátrahagyva az álmukat és értékeiket megpróbálnak védettek helyre menekülni. Sárival megköszönjük, hogy segíthettek két barátnőjüknek, Máriának és Katrinak, illetve Évának. És imádkozunk Románáért is, aki elmenőben van, vagy neki erőt, hogy megtussággal térjen te hozzád. Imádkozunk Izraelért, a holokauszt emléke, felesett katonák miatti fájdalom van, de hálát adunk Izrael állományért, amely él, és amelyet láthatóan megáldozunk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék a teremben, jöjj Isten tiszteletünket folytassuk a 554-es és lett este, és lett reggel, a harmadik nap. És mondta Isten, legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a másfajt az éjszakától, és legyenek jelek meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek, és legyenek világítók úr az ég mennyezetén, hogy világítsanak a földre, és úgy lett. Teremtette tehát Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel és a csillagokat. És helyezte Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre, és hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválasszák a világosságot a sötétségtől, és látta Isten, hogy jó. És lett este, és lett reggel, negyedik nap. És mondta Isten, festődjenek a vizek égő állatok nyüzsgésétől, és madarak rendessenek a föld felett az ég mennyezetének színén. És teremtette Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszómászó állatokat, amelyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemük szerint, és mindenféle szárnyas rendesült az ő neme szerint, és látta Isten, hogy jó. És megállította azokat Isten, mondván szaporítatok és sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizeit, a madár is sokasodjék a földön. És lett este, és lett reggel, ötödik nap. Aztán mondta az Isten, hozzon a föld élő állatokat, nemük szerint, galmokat, csúszómászó állatokat, és szárazföldi vadakat, nemük szerint, és úgy lett. Teremtette tehát Isten a szárazföldi vadakat, nemük szerint, a barmokat, nemük szerint, és a földön csúszómászó mindenféle állatokat, nemük szerint, és látta Isten, hogy jó. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarai, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állatokat. Teremtette tehát Isten az embert az ő képére, Isten képére teremtett ő férfiúvá és asszonyjá, teremtette őket, és megáldotta Isten őket, és mondta nekik Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. És mondta Isten, íme nétek adok minden makkozó füvet, az egész föld színén és minden fát, amelyen makkozó gyümölcs van, az legyen néktek ellenelő. A föld minden madarainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszómászó mindenféle állatoknak, amelyekben élő lélek van, a zöld füveket adom ellenelő, és úgy lett. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett, íme igen jó, és lett este, és lett reggel, hatodik nap. És elvégeztetett az ég és a föld, és azoknak minden serege. Mikor pedig elvégezte Isten a heted napon az ő munkáját, amelyet alkotott, megszűnt a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkotott, és megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt, mivel hogy azon szűnt meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett Isten. Ez az égnek és a földnek eredete, amikor teremtettek. Tehát az ülekezet az ige hirdetésre szorosabban kijelölt szakasz az a teremtés első napját tartalmazza, aztán az ember teremtését és végül ezt a megnyugvást, szombatnapi megnyugvást, aminek a végén ez a lezáró mondat található, hogy ez az égnek és a földnek az eredete. Azon gondolkoztam, hogy mi lehetett ezzel a textus megalkotójának a kijelölőjének a szándéka, és nyilvánvalóan azt akarta hangsúlyozni, hogy Isten a teremtést nem úgy véletlen tesztelésből gondolta el, hanem beleálmodott, és erre az álmodott szóra mindjárt visszatérek majd valakit, akire a szeretetét ki akarta árasztani. És ez az ember. Abból kell tehát kiindulnunk, hogy valakit bennünket akar Isten megalkotni, akikben bőnyörködhet. Amikor gyermeket szeretnénk, mi sem azon gondolkodunk, hogy milyen hasznot fog jelenteni, ami számuk veszélybe lennünk ez, hanem csak egyetődni akarunk, és minden, ahogy olvastuk, az imádság előtt is, még a szülőasszonynak a fájdalma is, elnyeri a maga értelmét, és lábujjára kerül, mert olyan nagy az öröm, hogy ember született erre a földre, és Istennek is. Ez volt a szándéka, talán meg is kéne fordítanunk az ő szándékából erre a mi örömünk is, amikor ember születik erre a földre, és nem a hasznosságunk gondolkodunk, meg vagyunk egy kicsit ezzel fertőzve, pihenni se nagyon tudunk, nem véletlenül hangoztatja az igényét, Isten is megpihent, hanem minden a haszon és az érték felől közelítünk meg. Vannak azonban a teremtett világban olyan lények minden szinten, akiknek különösebb értelmet nem tudunk tulajdonítani. De a helyünk Isten tervében ott van, és játszadoznak ő előtte, vannak egészen mély tengeri halak, most élet van, láttuk a nagy akváriumban, ezt ott megvalósították, meg lehet tekinteni a mély tengeri halakat is, amelyek sötétségben élnek, nem látja őket földi szem, mondom csak így az akváriumban. És azon kívül is van láthatatlan világ, amit legfeljebb tudósok tárnak fel így úgy. Isten tervében benne van, de nem úgy, hogy ez valamilyen hasznot hoz az egész számára, hanem ünnepli a létével az életet. Az élet örömét éli át, és Istennek azt az örömét, hogy akart életet adhat és megosztat másokkal. Ebből kell kiindulnunk akkor, amikor a teremtés történetet végigolvassuk. Szeretnék előre bocsátani azt is, hogy amikor a teológusok vizsgálnak egy szöveget, elmaradhatatlan az a kérdés, hogy vajon milyen műfajban írták azt a szakaszt a Bibliában, mert többféle irodalmi műfaj létezik. Ez például vers formájában van a Bibliában. Tehát ez költészet. És nem csak arról van szó, hogy a költők mindig szebb képeket használnak, mint a hivatalos nyelv, hanem azt is elmondhatjuk ennek kapcsán, hogy ez nem egy természettudományos ismertetés. És éppen ezért balgasság lenne úgy közelíteni a benne lévő gondolatokhoz, hogy vagy tudjuk igazolni természettudományosan, ami ott elhangzik, ha nem, akkor az egész igazán nem komolyan vehető. Szoktuk idézni mindig a teológusok számára is, akkor ezt elrázzuk olyan költeményeket, amelyek nagyon nehezen magyarázhatók, vagy nem is magyarázhatók. Mondok esetleg például József Attilára ki, és minket írja, hogy a semmi ágányú szíven kis teste hangtalan vacok köré gyűlnek halkan, és nézik a csillag. Vagy nem volna szép, vagy jó, ha égre kellene az éjjel folyó csillaga. Ki tudja megérteni ezeket a gondolatokat, és mi is úgy érezzük, hogy fontos volt, hogy leírta, valamit megmozdít bennünk, és segít jobban megérteni a megérthetetlen. Hát a teremtés történet is ilyen költői módon ad lehetőséget nekünk arra, hogy bepillantsunk valamibe, és a mi szintünkön valamit megértsünk, fölfogjunk abból, amit Isten kezdetben tett. De mindjárt ennél az első szónál is meg kell állni, nyugodtan fáradjatok be, és foglaljuk el. Ennél a kezdetben szónál kell mindenek előtt megállnunk, és kijelentenünk azt, hogy erre a szóra nem lehet úgy rákérdezni, hogy mikor. Ez nem idő meghatározás, hogy kezdetben. Nem lehet azt mondani helyette, hogy valaha, vagy időnek előtte, vagy valami egyéb szóval nem lehet helyettesíteni, ugye az időt, végig olvastuk most az egész szöveget, a negyedik napon teremtette meg Isten a fényi testekkel, amelyek mutatják még az időt. Az első három nap, tehát valahogy így kívül is esik mindenféle idő lehetőségen, nehéz értelmeznünk, tehát a dolgokat, szent idő, ez Isten ideje, különleges állapot, de amikor a jelenések könyve azt mondja az első fejezetben, hogy én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, és ez visszautal Ézsaiás könyvének a 44. fejezetében a 6. versre, ahol szó szerint a következőket olvashatjuk. Én vagyok az első, és én az utolsó, és rajtam kívül nincsen Isten, akkor engedhetek talán magamnak egy olyan gondolatot, hogy ez a kezdetben, ez azt jelenti, hogy Istenben, az ő gondolatában. Ezért mondtam az előbb, hogy Isten álma, Isten terve az, hogy a világ így jöjjön létre. Isten hite és bizalma az, hogy az lett, ami kezdetben, vagyis Istenben történt mindez, mert vajon van-e valami ebben a világban, ami rajta kívül van, ami az ő gondolatain kívül van, az ő akaratán kívül. Vagy a középkorban úgy vélték, hogy Isten a teremtett világ számára megpróbált helyet biztosítani, mint egy behúzta a hasát, és ott jött létre a teremtett világ, de nem rajta kívül. Lehet, hogy úgy, mint ahogy a szülés előtt álló nő a mélyében hordja a gyermeket, valahogy így egy a világ az ő teremtőjével. Tehát kezdetben az az Istenben, Isten szándéka szerint akaratában és elképzelése szerint jött létre a világ. Teremtette szó is csak Istennel összefüggésben jelenik meg mindenhol a Bibliában. Nem használják úgy sem, mint mi, hogy rendet teremt valamiben, mert a teremtés egyedül Isten privilégiuma. Ez ugyanis azt jelenti, hogy a semmitől kezdett előtt hoz létre valamit, vagy visszatérve az előbbi gondolathoz, önmagából hoz létre valamit ebben a világban. Mi nem tudunk ilyet cselekedni. Mi használhatjuk az Isten által teremtett törvényeket és anyagokat és egyedet, és ebből alkothatunk jót, rosszat, de teremteni nem tudunk. Ez különleges isteni akarat, és ami a világban van, mind e szerint a teremtő akarat szerint jött létre. De a mondatokkal ezelőtt azt mondtam, hogy minden az ember érdekében, és őt szem előtt tartva jött létre, én hiszem ezt, akkor azt is mondhatjuk, hogy a Föld teremtés körüli állapotával kapcsolatos mondatok, ami egész életünkről szólnak. És pedig ilyen szavak, hogy teremtette bennünket is, ő teremtett, nem mi teremtjük önmagunkat. Foglalkoznunk kell magunkkal, és ez a kérdéshez vissza kell majd később az ember teremtésénél egy kicsit térnünk, de nem mi hoztuk létre a semmiből önmagunkat, ez Isten akarata volt, az általa megteremtett dolgokkal gazdálkodunk, majd a későbbiekben. De miket mond erről a Földről? Hogy kietlen volt, puszta volt, sötétség volt benne, mélység volt benne, ez a tőhong, ez a feleketlen mélység, amely káoszt rejt magában. mintha saját magunkról hallanánk, amikor úgy beleszélünk abban, hogy vagyunk ebben a világban, és nem tudunk önmagunkkal mit kezdeni, ős gondolatok gyötörnek, miért is vagyunk ezen a világon, van ennek az egésznek értelme. Ön mindezekre a sötét gondolatokra az a megállapítás, ami itt lezárja ezt a kezdeti időszakot, hogy te az Isten lelke lebeget felette. Ez a felette való lebegés kétszer fordul elő a Bibliában mindössze. Megnéztem a másik helyet is. A másik hely Mózes 5. könyvében, Mózes álló imádságában fordul elő. Azt mondja, hogy mint a fészkény felett belül sas, fiai felett lebeg, úgy van az örökké van az ő népe felett. Halkép sasokhoz értő madarát mondta el, hogy a sas azt teszi a fiókáról, úgy döntje őket repülni, hogy szárnyára veszi őket, fölviszi jó magasra, és aztán elengedi őket. Nem azt a kis kövér sasocskák potyannak nagy sebességgel lefele, és ő mindig alájuk repül, és elkapja őket. De át kell élniük a zuhanásnak az élményét is. Felettük lebeg, és tudja, hogy mi az a pillanat, amikor el kell őket kapni, mert nem képesek még arra, hogy a szárnyaikkal megtartsák magukat. Néha zuhanunk. Néha kóstolgatjuk ezt a nagy mélységet. Beleszépülünk, felveszünk a nagy, megválaszolhatatlan kérdéseket. Miért is vagyok én itt ezen a világon, és hogy könnyen felejtjük el, hogy ő fiai felett lebeg, kiterjeszti a szárnyát, és újra szárnyaira vesz bennünket. Aztán megállunk annál a szónál is, hogy és mondta Isten, mert a nagy csendben egyszer csak megszólal az Úr, és ennek nyomán jön létre minden. Amikor így hívő nyelve azt jelentjük ki, hogy az ige hatalma már itt megmutatkozik, a kijelentésnek az ereje. Isten nem hőművesként, vagy felelőként, vagy más földi ismert szakmák felsőfokú szakembereként rakta össze, mint legókból ezt a világot, hanem megszólalt, és a dolgok rendeződtek. A törvények megtalálták a maguk útját, és a világ olyanra formálódott, olyanra kerekedett, amilyenné a tapasztalatunk és vizsgálataink alapján lehet. De több is van ebben a kijelentésben. Benne van az a gondolat is, hogy még annyi mindent mondunk, amikor nem lesz semmi. Kicsit néha nagyobbakat mondunk, mint amikre képesek vagyunk. Néha kimondjuk, és aztán is türelmünk megvalósítani. Mert, mint látjuk a továbbiakban, Isten nem csak szólt, hanem napokra elosztva vitte véghez a gondolatait, a kijelentéseinek élményt szerzett. Tehát mondta Isten, és aztán a dolgok meglettek. Legyen világosság, és világosság lett, mert Isten mondta. Isten az, akiről így is beszél az ige, hogy ő az, aki szól és meg lesz. Nem tudom, hogy mi is azok közé tartozunk-e, akik mikor megszólalnak, meg lesznek a dolgok. De mondhatnánk azt is, hogy Isten, ha nem akar valamit létrehozni, akkor nem szól, akkor hallgat. De ha szólt, ha kijelentést tett, akkor nincs az a hatalom, ami ellenállhatna ennek az ő kijelentésének, és Istennek minden szavát így kell kezelni. Ha Jézus azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, és nem akarja, hogy elveszünk, akkor ez is egy olyan kijelentés, egy olyan megszólalás, amiből egyértelműen az az üzenet fogalmazódik meg, ami számunkra Isten kijelentett akarata, üdvösséget jelent nekünk. Szólt és meg lett. A Zsoltárok könyve 33. részében a 6. vers azt mondja, az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregünk, mert ő szólt és meg lett. Ő parancsolt és előállott. Mi volt az első kijelentése Istennek? Azt mondta, hogy legyen világosság, és megint zavarban vagyunk, mert ez előbb mondtam, hogy a negyedik napon jelent meg a nap, és foglalkoztat éppen ezért bennünket, hogy létezett valami olyan egyik kozmikus világosság, ami nem a napból nyeri erejét, és sok-sok időt fecséreltek erre a megfelelő szakemberek, hogy igazolják, vagy cáfolják az igének az igazságát, de én azt gondolom, hogy megint azzal állunk szemben, hogy itt nem a fizikáról van szó, hanem arról, aki önmagában mondja, hogy én vagyok a világosság. Valami, hát mint lelki teljesebb értelemben használja itt az ige azt, hogy a világosság Isten akaratára bejött ebbe a káotikus sötét világba. És ha ő a világosság, akkor úgy is fogalmazhatnék, hogy Isten közösséget vállalt azzal, amit teremtett. Ő maga is bejött ebbe a programba, ebbe a világba, nem kívülről szemléli. Még mindig megfoghatatlan marad a mi számunkra, de az ő jelenléte megtapasztalható, az ő segítsége és világossága átélhető, és ezért fogalmazhat így a Zsoltár író, hogy tud az én világosságom és üdvösségem, kitől féljek, az Úr az én életemnek erőssége, kitől remegjek. Nincs az a sötétség, amely ellen tud állni Isten jelenlétének. Ő szólt és meglett. Világosság van ebben a legsötétebb vak éjszakában is, mert Isten közösséget vállalt a teremtett világgal, és együtt van az ő teremtményeivel. És aztán a világossághoz kapcsolódik még egy üzenet. Látta, hogy jó, és elválasztotta a világosságot a sötétségtől. Nincs szürkület a szónak ebben az értelmében. Nem mosódnak össze a dolgok. Érdekes megtapasztalás Izraelben, hogy ez gyorsan lesz sötétség, Afrikára is jellemző. Itt vagyunk Afrika közelében, Izraelben. Nagyon hamar leszáll az est, és hamar elválik a sötétség a világosságtól, ugye az ima sárnak a színei, a kék és fehér, vagy a fekete és fehér, és ezt jelképezi, akkor kell mondani az első imákat, amikor elválik a sötétség a világosságtól, ilyen csíkszerűen. Nem mossa össze Isten a sötétséget és a világosságot, mindegyiket a maga helyére küldi, és mivel látta, hogy jó, boldog az az ember, aki Isten szemén keresztül figyeli ezeket az eseményeket, aki amikor nappal van, nem az éjszaka miatt kesereg, és amikor éjszaka van és Isten figyelmi küld bennünket, akkor nem a holnap miatt aggodalmaskodik, mert elég minden napnak a maga baja. Látta Isten, hogy jó. Általában azért szokták kedden tartani vallásos zsidó családokban a festkívőt, mert a keddi napon kétszer látta Isten azt, hogy jó. De kétszer fordul ez igaz, hogy a 6. napon is ott ráadásul azt látta, hogy minden, amit teremtett íme, igen, jó, de azt úgy általában az egészre érti az örökkévaló. Tehát látta Isten, hogy jó, és újra mondom, nem a világosságot kell a sötétségben siratni. És nem fordítva kell, mert abból a dolgokhoz közelíteni, mert abból vagy valamilyen fajta lelkiesség, vagy kétségbeesés keletkezik. És akkor itt térjünk vissza egy gondolat elejéig az ember teremtésének a részletére, fontos részletére, befejező cselekedetére. Itt van ez a teremtsünk szó, ami megint csak a teológusokat nagyon foglalkoztatja, vannak elkötelezett keresztény teológusok, akik itt a fejedelmi többest hallják, látják, és a Szent Háromságot veszik ki ebből a szóból, a teremtsünk, az Atya, Fiú, Szentlélek mondja azt, hogy teremtsünk, és akkor bizonyára ezért használ itt a Biblia többes számot. Nagyon szellemes magyarázatot adott el rajta más rabbi barátom, néhány barátom, aki azt az érdekes, különös gondolatot fogalmazza meg, hogy Isten itt nem mással, mint az emberrel együtt akarja az embert megteremteni. Nem arról van szó, hogy mi anyaghalmaz vagyunk, amelyel az Isten úgy kubikázik, úgy játszik, úgy sakkozik, ahogy jól gondolja, hogy egy tökéletes embert hozott létre. Valakit, aki neki visszabeszélhet. Valakit, akit udvarlással, csalogatással kell rávenni a dolgokra, aki nem parancsra engedelmeskedik, mint ahogy esetleg az élővilág egyéb idomítható szereplője, egy kutya, aki parancsolatra fekszik, kell, és cselekszik azt, amit a gazdája tőle akar. Az emberrel sok vesződése van Istennek. Eljön a pillanat, amikor nem tudja megváltoztatni, csak megváltani és szeretni. Tudja, lesz, ami lesz. Tehát teremtsünk embert, ez azt jelenti, hogy Isten szeretné, ha ebben benne lenne a mi munkánk is, sőt azt várja, hogy legyen benne a mi munkánk. Lehet, hogy ez sok munka, hogy igazán emberré legyünk, és ez az Isten modellje, az Isten elképzelése szerinti emberkép, és nem a mi általunk teremtett formáció, karakter, ahogy mi megvalósítjuk önmagunkat. Lehet Istennel ellentétben, ezt látjuk, akár törvényeket hozni, akár magatartást sugalni, elvárni. Diktátorok nagyon eleményesek ebben, hogy hogyan próbálják meg a maguk gyarló személyét Istenné alakítani, és elvárni, hogy emberek rájuk hasonlítsanak, és őket kövessék. Mi nem mondhatunk be arról, hogy mi egyetlen Úrnak a képét akarjuk ezen a világon is hordozni, aki irgalmas, aki nagyvonalú, aki elválasztja a sötétséget a világosságtól, aki özvegyek bírája, árvák, édesatya, menekülők védelmezője, aki ott lebeg a gyengék felett és megpróbálja megtartani zuhanás közben őket. Erre a képre formált bennünket az örökké való, de ezzel nekünk is dolgoznunk kell, hogy ez az arc, ez a kép, ez a karakter kihátrázódik rajtunk is. Egy utolsó gondolat, ugye azért teremtette a Földön az embert, hogy uralkodjék, és őrizze az értékeket is, szaporodjon, sokasodjon, töltse le a Földet, megállította mindezeket az Úr, és a végén megnyugodott. Olyan jó, hogy benne van ez a szombat történet, és egy nap, ami nem eseménytelen, nem arról van szó, hogy Isten tétlenül valahol a maga megközelíthetetlen lúgó helyén nyugszik, de mint az egész teremtés is üzenet, ami számunkra lehet mindent egy pattintással egyszerre megvalósítani. nem az igazolást keresik arra, hogy hogyan jött létre korszakokon, vagy évmilliókon át a Föld és a benne lévő dolgok, mint mondtuk az első három nap idejét nem is tudjuk meghatározni, de nem is ez foglalkoztat bennünket, mert minden, ami itt van, nekünk Isten gyermekeinek, teremtményeinek szóló üzenet, hogy ha kimondtuk, ha elkezdtük, vigyük véghez, akár a magunk életének programjaiban is. Lehet, hogy olyan régóta várt ez a döntés már. Igen, én a magam tétlen, sötét, eredménytelen, Istentől elidegenedett életét megpróbálom az ő befolyása alá, az ő vezetése alá szervezni, és ezt ma akarom elkezdeni, nem halogatom. Tudom, hogy ez egy hosszú út lesz, nem ér milliók azért, de legalább 6 nap. És a vége az a jel, hogy majd megnyugszom. De lépésről lépésre akarok haladni. Az első nap semmi más nem történik, mint a világosság megteremtése, ami csak még láthatóbbá teszi a káoszt. De nem baj, abban már benne van az az elképzelés, hogy hogyan távolítjuk el egymástól az összenemillő dolgokat. Hogy kezdünk először rendet teremteni, mielőtt élő dolgokkal benépesítenénk ezt a rendé átalakított világot. És a végén minden nap áldásával búcsúzunk, látjuk, hogy jó, mert Isten is jónak látja a megkezdett folyamatot, és a legvégén ott van a pihenés. Mit is mond erről a szombatról az ige később, az új szövetségi iratokban is, hogy ez az az állapot, amiben megszűnik a gyötrő robot, a kényszer. Amikor nem azt teszem, amit szeretnék, hanem amire kényszerítenek, akár az összülünk is. A bűn is ilyen, rabszolgává tesz. De a megnyugvás pillanata az akkor jön el, amikor elkezdtem valami újat, a Teremtő Isten, a Megváltó Isten segítségével, ki azt akarja, hogy élet legyen, azt akarja, hogy öröm és ünnep legyen, azt akarja, hogy őt dicsőítő, és a mi életünkben Isten gyönyörködését kiváltó időszak következzék el, és ez az ő szombat nem a tétlenséget fogja jelenteni számunkra, hanem hogy minden tevékenységünk ennek jegyében zajlik, ennek az Isten által áldott rendnek és szépségnek a fenntartása mentén. Isten áldjon meg bennünket, hogy legyen jó kezdet, megérkezés a pihenéshez, áldás a közbülső lépéseken, a folyó egyik nap a másikba megfelelő módon is érkezik egymásra a megteremtett értékek. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Teatom és Örtén az Isten, mennyei édesatyák, köszönjük neked a teremtést, sok-sok vasárnapra ezelőtte így kezdte ezt a gondolatot, ezt az álmot megvalósítani. És mivel Jézus feltámadásának vasárnapján az új életet akartad elkezdeni valamennyiünk számára. Köszönjük ezt, Urunk, köszönjük, hogy az az akaratod, hogy sötétségből világosságra hív el bennünket. Az az akaratod, hogy veled együtt munkálkodva teremtődjék új élet, amiben értelem van, öröm van. Köszönjük, hogy azok között lehetünk, akiket elhívtál ennek a csodának a megélésére. Amen. A helyünket elfoglalva a 250. dicséretet elfoglalva, és egy tiszteletünkre adjuk a következő versét, majd az állás után zárjuk. Thank you. különböző helyeken hajléka a testvéreink közül, más gyülekezeteinkben is, szolgálatainkban is vannak ma Isten tiszteleteink. Hétfőn hangverseny, tovább kérdezzük, hogy mi is lesz.
Szalvett fúvala négy, tehát négy fúvala.
Négy fúvala fog megszólni.
Igen.
Mindenkit szeretettel látunk, 7 órakor van hangverseny. Kedden Pipia óra és ház egy hétre vasárnap gyülekezeti nap. Kedden Péter, Párizsban élő tudós lesz a vendégünk, beszélgető társunk, és mindenki szeretettel várunk. Igen? Ja, és itt van a jövő havi újság, ne felejtsük el, ott van hátul, vigyünk belőle, még elfelejtettünk. Álljunk fel, álljunk meg téged, Úr, és őrizzed meg, világosítsa meg az Úr az ő orcáját, teveted és könyörülj